Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Myanmar, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere megint nem választott egyszerű országot magának, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hoz ki ebből. Van-e egyáltalán adórendszere, meg adórevizorai Myanmarnak, vagy a hunta és a katonák szedik be az adót adhok módon? Talán ez az első költői kérdés, amire választ keresünk. Szervusz, jó reggel.
Sziasztok, jó reggelt! Van.
Megnyugodtunk.
Igen, hát a Myanmariak is valószínűleg, de egyébként egy kicsit így visszaugorva, tehát ugye Ázsiába bolyogunk még egy darabig, tehát azért most a ázsiai országok végén tartunk, de utána még azért jönni fog, megyünk egy kicsit tovább délre, tehát megyünk még Pápua-Új-Guineába, Timorba, tehát tényleg egy ilyen kicsit egzotikus helyeken vagyunk, de az ázsiai országok közül most Myanmar, vagy a régi nevén Burma lesz napirendem. 1989-ben választották ezt az új nevet, a Myanmar, de egyébként Burmáról van szó. Ez egy 670 ezer négyzetkilométer nagyságú ország, közel 53 millió lakossal. Úgy kell elképzelni a fekvését, hogy mondjuk balról India, jobbról északon Kína, és aztán gyakorlatilag ő az indokíniai félszigetnek a igazából a nyugati oldalán fekszik, részben tengerparton, részben nagyon magas hegyek között. A legmagasabb helye az azt mondom, 5800 méter fölött van. Na most a történet, ez egy baromi gazdag történelmi ország Ázsiában. Én nem mennék végig a történelmi, csak annyi, hogy 1886 óta van, vagy volt brit gyarmat. Gyakorlatilag ennek az időszaknak egy jelentős mérföldke volt, itt kezdték meg például a legkorábban a kőolaj kitermelést, tehát maga még a Standard Oil is nyitott itt céget. A brit időszak alatt gyakorlatilag Burma Ázsia második leggazdagabb országa volt, tehát akkor még a többiek sehol se voltak, Burma már virágzott. Ez alatt az időszak alatt, majd a második világháború ezt gyakorlatilag a japán megszállással némileg rendezte, de ami utána jött, az az igazi katasztrófa. 48-ban ők önállóak lettek, majd 62-ben jött egy hunta, amelyik egészen hát gyakorlatilag a 2010-es évekig megvolt. Na most ez a terület ugye bekerült egy ilyen nagyon szoros nagyhatalmi erőtérbe, ugye India eleve megvolt, Kínát nem kell mondani, és ők hát gyakorlatilag a hunta okán és erősen szocialista orientáltságok voltak, gyakorlatilag amerikai embargó alá kerültek. Na most hát ebből tényleg ebből a fogásból elég nehéz kijönni, ők ezt megkezdték, plusz továbbá súlyosbítja ez, tehát most a ásványi kincsekben egy igen gazdag ország, de az, hogy a világ második legnagyobb ópium termelője Afganisztán után. Szóval gyakorlatilag itt azért azt látni kell, hogy ezek az adottságok nem a fejlett gazdaság irányába mutatnak, és hát ebből próbált ez az ország valahogy az elmúlt években kijönni, mert azért a lemaradás egyre jobban nőtt, és hát nyilván a hunta, a feszültségek azt mutatták, hogy ez nem megy. Na most ez az ország ezeknek a változásoknak az elején van. 2016-ban volt az első olyan igazi választásuk, ami azt mondják, hogy szabad volt, de hát maga a rendszer nagyon lassan változik. Tehát úgy kell elképzelni, hogy minden állami tulajdonban van például termőföld, és a gazdaságnak is a 60%-a gyakorlatilag teljes egészében állami kézben van, olajipar például, és így tovább. De miben gazdag igazából Myanmar vagy Burma? Hát gyakorlatilag drága kövekben, tehát azt mondják, hogy a rubinnak az egyik legnagyobb kitermelőhelye, de hát van itt egyébként arany, ezüst, réz, nikkel, ón, szén, tehát minden, amit az ember akar ilyen szempontból, tehát nekik elég jó adottságaik vonnának, és ebben az irányban indult az ország is. Tehát az országot egyébként, ha ilyen cikkekben az ember után néz, akkor azt mondják, hogy vagy lesz belőle egy Nigéria, vagy lesz belőle egy Dél-Korea. ami nagyon-nagyon nehéz, mert ugye még az út elején állnak, tehát ők egy olyan kb. 1200-1300 dolláros per fő GDP-vel rendelkeznek, tehát éppen, hogy Kambodzsával vannak egy szinten. Viszont a kilátásaik pont emiatt a gazdasági háttér vagy erőforrások miatt jók. Ha lekerülnének ezek az embargókról, amiket azért szépen lassan most már azért próbálnak megoldani, akkor ezek az iparágak elsődlegesen a nyersanyag oldalról baromi lökést adhatnak ennek az országnak. Hogy aztán hova fog ez föllendülni, ezt nagyon nehéz megítélni, de egy biztos, hogy az ópiumot föl kellett adniuk, ezt most már hivatalosan is ugye büntetnék, és itt tovább, de facto még mindig úgy olvastam, hogy legalább 50 ezer hektáron termelnek ópiumot. Tehát gyakorlatilag nem hiszem, hogy azokat el lehet erről könnyen tántorítani, akik ezzel foglalkoznak. Minden esetre úgy néz ki, hogy a világ azért is sokat költene ahhoz, hogy ezt ne csinálják, de ennek a végét azért még nehezen látni. Tehát így összefoglalva, ez az ország egy változások előtt lévő ilyen szocialista ország, amelyik azért gyakorlatilag egy csomó olyan dolgot csinál, amit más szocialista ország nem csinál, hát most mondjuk itt az ópium termesztése, de egyébként Afganisztának is nagyjából ugyanez a problémája, mert ők az első számú ópium termelők a világon, és látjuk azt, hogy milyen politikai környezet alakul ki. Nyilván nem az ópium miatt, de az is elég komolyan belejátszik. Most az adórendszerük kevésbé ilyen romantikus, tehát és változatos. Gyakorlatilag egy viszonylag alulfejlett adórendszerük van, és az egész jogrendszerük eléggé alulfejlett, tehát 2016-ban indult el egy új cégjogi modell, tehát ők gyakorlatilag mindazt, amit az angol gyarmatbirodalom nekik ott hagyott, azt úgy tűnik, hogy ők teljesen elpusztították, ez az angol száz gyökérez, vagy ez a fajta kapcsolat, ez nagyon-nagyon gyenge. Egyébként például ők tartják fenn csak ilyen tájékoztatóban a legik legnagyobb hadsereget, 600-es állandó hadseregük van, ott náluk volt is, hogy gyerekkatonák, és így tovább, de ezek döntően kínai és orosz fegyverek. Tehát ők azért itt egy eléggé furcsa színfolt ezen az indokínai területen, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az állam nem elsődlegesen az adóbevételekből él, hanem nyilván az állami vállalatokból és azoknak a forrásaiból nyel. Hát ez egy nehéz kérdés, hogy fogják ezeket a cégeket privatizálni, és az állam hogy áll át, de nagyon minimális nekik egy ilyen kereskedelmi adójuk van, az áfa helyett az 5%, és utána nagyjából azt látom, hogy minden 25%, tehát 25% a társasági adójuk, és 25% a személyi jövedelem adójuk is. Tehát igazából ez egy adójogi értelmében tényleg igen egyszerű ország, amelyik mindig mondom döntő többségben állami kézben van, és nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire fog tudni ez az ország felszabadulni. Ha túl gyorsan szabadul fel, akkor valószínűleg lehet egy nigériai helyzet, ahol látjuk, hogy az olajipar hova tudja őket elvinni. Tehát egy abszolút az ország, kivonják az országban a nyersanyagot, és igazából érdemi fejlődés nem indul el, vagy pedig tényleg az adottságai kapcsán egy komolyabb feldolgozóipari hátterű országá tud válni. Szóval Burma minden esetre én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes hely, ha turisztikailag is egyébként egyre felkapottak, tehát évente több mint 3-3,5 millió turista megy az országban. Ázsiában szerintem egy baromi izgalmas terület, gazdaságilag rengeteg lehetősége van, de nagyon-nagyon messze vannak mondjuk egy Maláziától, nagyon messze vannak Tájföldtől, és a kérdés az, hogy a történelem ad-e nekik arra lehetőséget, hogy most egy gyorsabb felzárkózással ennek a közelébe kerüljenek. Ők 97 óta ASEAN tagok, de úgy tűnik, hogy talán majd most jön az az időszak, amikor ebből tudnak profitálni, és egy kicsit jobban nyitni. Nekik egyébként az összes egyezményük, tehát az ő izoláltságuk, az abban is mérhető, hogy összesen talán van 10 vagy 11-2-ös adóztatási egyezményük, mondjuk Indiával, Laosszal, Szingapúrral, Dél-Koreával, Tájfölddel, Maláziával, az Egyesült Királyság Angliával és Vietnámmal. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ebből azért van itt még mit tenni, csak a kérdés, hogy ők ezt meg akarják tenni, illetve tényleg el tudnak indulni egy olyan változás irányba, ami nekik jó lehet. Aztán kérdés, hogy a többi alapanyag termelőnek mennyire lesz jó, mert például azt mondják, az ő drága köveiket pont az embargó miatt nem vették, és ha ők belépnek rendesen mondjuk ezekkel a drága kövekkel, meg egy csomó más termékkel, akkor azért az alapanyagárakat befolyásolhatnák. Már úgy tűnik, hogy Kína a szomszédban ezeket ilyen nagy mértékben fölvásárolja, tehát azért őnek nincsen ilyen problémájuk, Tehát a környező partnerekkel kereskednek a legtöbbet, tehát nem lesznek ők ilyen globális játékosok. Volt egyébként például az angol gyarmati időszakban ők voltak a világ második számú, vagy talán a legnagyobb rizstermelői. Tehát nagyon komoly múltja van ennek az országnak, de nehéz azt még belelátni, hogy egyszer ennek a szintjére vissza tudnak kerülni.
Hát nagyon szomorú, hogy merre vezetett az ő történetük, de hát bízunk benne, hogy most aztán majd irányba fordulnak ismét sok-sok év után. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, nagyon érdekes volt szokás szerint.
Nagyon szívesen.
Szép napot, jó munkát kívánunk.
Folytatása következik jövő héten. Köszönjük.
Így van, köszi, sziasztok.
Szia.
Gerendi hogy megkönnyebbünk.
Nem, azért az túlzás. Szóval Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk, és még több Burmáról, illetve Myanmarról néhány perc múlva Feledi Botontól.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, nézzük Myanmar jelenlegi helyzetét bel- és külpolitikailag. Feledi Botond lesz ebben segítségünkre. Adóvilág rovatunk állandó szakértője, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát a Myanmar akkor rohingyák, ugye? Mostanában ezzel van tele a sajtó, hogy hogy bánnak a kisebbségekkel arrafelé.
Így van, és ráadásul Myanmar egyébként a kisebbségek egyik óriási gyűjtőhelye, tehát legalább 4-5 nyelvcsaládból még ők maguk által is számon tartott több mint 100 különböző törzsi leosztásban létező kisebbségek élnek az ország területén. Ebből a rohingyák egyébként messze nem a legnagyobb. Uh-huh. Úgyhogy ami nekünk innen fontos és látványos, az egyébként belpolitikai szintén egy egész másik történetbe van becsomagolva. És valahol ez egy állatorvosi lova annak a nagyon kezdetleges, nagyon friss demokrácia építésnek, amit elkezdtek gyakorlatilag egy 10 éve az országban. Uh-huh. 2008-ban fogadták el az új alkotmányt, ami az 1961-62 óta tartó katonai diktatúrát elkezdte leépíteni. De azért fontos azt látnunk, hogy itt nagyjából most egy ilyen 89-92 közötti állapot van, hogyha a magyar rendszerváltásot hasonlítom, tehát a katonaság még aktív. Ugye Magyarországon is 92-ig még a szovjet-orosz katonák itt voltak. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy meddig tart maga a rendszerváltás, és mikor elégelik meg a katonák, van-e ilyen belső meccs, és egész biztos, hogy ez van, mert ugye a 2008-as alkotmány a parlamenti helyek egy negyedét kötelezően a katonaság képviselőjének adja. Tehát meg lehetett nyerni a választást az
ellenzéknek. Lehet itt demokráciát játszani, de a katonák figyelnek a parlamenten belül is.
A parlamenten belül is, és három minisztérium mindenképp az övék, de három biztonsági ügyekkel foglalkozó minisztérium. Úgyhogy azért tehát nem ott tartunk, hogy itt nyert az ellenzék, és elindult az, ami nálunk 89-ben, még ott se. És ezért nagyon állatorvosi lóügy ez a Rohingya tragédia, mert hogy ez a egyébként Nobel békedíjas Szúci, akiről tényleg rengeteget hallottunk, hogy most el kell venni, nem kell elvenni, valahol az ő dilemmája az, hogy szembe menjen a katonákkal és egyébként a pártja szavazóinak nagy részével, akik szintén nem muszlim barátságra építő identitásban utaznak, vagy pedig vigye tovább a demokratikus folyamatot. Ez egy nagyon csúnya lecsupaszítása ennek a dilemmának, de ez az egyik olvasata, hogyha belpolitikai szempontból nézem a rohingyák történetét. Történelmileg pedig ez még rosszabb, hiszen a brit gyarmat birodalom a második világháborúban ott elég súlyos és sok területet a japánok megszálltak. És a britekkel harcoló muszlim rohingyákkal szemben egyébként a buddhista Burma többségét alkotó japán pártiak voltak. Tehát ez megint egy olyan nagyon rossz történelmi felosztás, ami a mai napig érződik, ahogy az egész indiai szubkontinens felosztása. Ugye ez a Pakisztán, India, és ne felejtsük el, hogy Banglades, ahova egyébként a rohingyák megpróbálják visszaszáműzni, ugye ő Kelet és Nyugat-Pakisztán néven volt ismert a történelemben sokáig. És innentől kezdve megint az összes terrorista szervezet, ami Pakisztán és a ottani muszlim terrorizmus kapcsán eszünkbe jut, ezek mind jelen voltak itt az elmúlt évtizedekben. Konkrétan bejelentkezett az Al-Qaida, hogy ők majd támogatják a rohingyák függetlenségét, vagy bármilyen egyéb autonómiáját, Tehát, hogy itt tényleg lecsapódik szegény, egyébként valamivel több, mint egy milliós közösségen az egész világtörténelem.
Érdekes történet. Akkor azt gondolom, hogy így nagyon be vannak zárkózva, és magukra figyelnek elsősorban. Viszont ott van a Kína, és mivel ezen a vidékén kóborulunk itt a világnak, felmerül, hogy a kínaiak az érdekszférájukat nem próbálják meg arra felé kitolni?
Dehogy nem, sőt, nagyon is. Tehát ugye azért alapvetően ez a katonai diktatúra, ez nagyon sokban támaszkodott szovjet-kínai segítségre a hidegháborús időkben, és a kínaiaknak egyébként több olyan támogatott kisebbsége van Myanmaron belül, akikkel szemben ugyanúgy küzdött egyébként a katonai hunta. Tehát itt egy nagyon érdekes ambivalens viszony van, mert egyrészt van a abszolút felkelőknek, lázadóknak, szeparatistáknak tartott etnikai kisebbségek között gyakorlatilag kínai leszármazású csoport is, akikkel szemben bizalmatlanság van, és emellett viszont az elmúlt évek 6-7%-os növekedését azt azért alapvetően kínai befektetések határozták meg. És egyébként a külkapcsolatait a régióban nem terheli meg annyira ez a Rohingya krízis, hiszen az indiaiak maguk is egyébként határozottan és radikálisan muszlim ellenesek nagyon sok helyen. És emellett meg hát Banglades egyszerűen nem bír többet befogadni, és ők is elkezdték a visszaküldést. Tehát nincs meg az a nyomás, amit mi itt Nyugat-Európában látványosan érzünk, hogy elveszik a Nobel békedélyet, meg különböző díszpolgárságokat. Ez ott a régióban nem látszik. Kína is azt mondta, hogy akik terroristák, azokkal le kell számolni. Tehát nem színli meg a kapcsolatait annyira, mint ahogy azt innen látszik.
Az egykori gyarmattartók, azok mennyire szólnak bele mondjuk adott esetben a myanmari ügyekbe?
Nem látni, mert miközben vannak még törvények, amik egyébként gyakorlatilag a gyarmati időkből vannak érvényben, és egyébként két Reuters és újságírót éppen ilyenek alapján kaptak el nem olyan régen, akik rohingyákkal szemben elkövetett atrocitásokat akartak oknyomozni. Azért érdemben nem látszik a brit befolyás, tehát ezt a hidegháborús orosz barát időszak gyakorlatilag elvágta. De német segélyszervezetek ugyanúgy aktívak, tehát van nyugat-európai transatlanti jelenléte, nem olyan fontos. A Fehérházba egyébként nagyon hosszú évtizedek után Obama fogadott egy myanmari államfőt, ami egyébként ugyanúgy különleges volt, és annak idején egy ugyanolyan vitát indított el, mint amikor a Kimmel kapcsolatban most itt beszélgettünk, hogy szabad-e Trumpnak vele találkozni, vagy nem szabad vele találkozni. Úgyhogy azért ezek láthatóan ugyanúgy megterhelik ezt a részt, és hát az igazság, hogy a muszlimokkal szembeni erőszak egyébként nem csak a rohingyákat érinti, tehát van más muszlim kisebbség, de az indiai Asszam államban, ami ugye nekik a keleti tartományok közé esik, ott is éppen most egy új állampolgársági regisztert vesznek föl, és a 70 éve ott élő véletlen muszlim lakosságot kifelejtették ebből. Tehát, hogy itt egy nagyon másik iránya megy ennek a megbékélésnek, ami egyébként ki volt és ki van tűzve a zászlajára szúrt színek. Tehát az egyik nagy nemzeti program, amivel megválasztották, az éppen ez.
Igen, ez az egész, ez ilyen vallási alapú, mert az ilyen eléggé robbanásveszélyes helyzeteket szokott előidézni gyakorlatilag a világ bármelyik országába, ha vallási alapon feszülnek egymásnak különböző népcsoportok.
Hát a vallási űrügyű, tehát most már azt lehet mondani, hogy ugye az előző rohingyák földjeit, Santos földjeit elvették, és ugye nincsenek is nekik papíraik arról, hát ugye útlevelük sincs, semmiük nincs, semmi igazolványuk nincs, tehát nem is tudják azt főleg bizonyítani, hogy kataszterről ott aztán végképpen lehet szó. Tehát még ha vissza is engedik őket, már nincsenek meg a földjeik, mert azokat már elvették. Tehát nyilván ez szól a földről, szól a történelmi traumákról, vagy ki hova állt a korábbi konfliktusokban, és van egy vallási jellege, ami nem csak a muszlimokkal szemben, hanem az ébredő kvázi buddhista nacionalizmus mellett is szól. Tehát ez az egész demokratikus mozgalom, ez egy nagyon erős gyökérrel rendelkezik a 60%-os többségi buddhista nemzet felől. És ez az, amit Szúci is egyrészt maga is képvisel, másrészt kénytelen is képviselni.
A nemzetközi szervezetek mennyire próbálnak beavatkozni ebbe a dologba, mert azért népirtás zajlik, ugye Pulitzer díjat is kapott az a fotós, akinek ezt a folyamatot sikerült valamennyire megörökítenie. elég durva dolgok történnek Myanmarban, inkonkrétan népirtásán azt gondolnánk, hogy az ENSZ vagy bárki megpróbálja fölemelni a szavát, ez ellen ne adj Isten valamiféle békefenntartó erőket vagy bármi egyéb megoldást keresni ott a térségben.
Szerintem a fegyveres beavatkozás az teljesen irreális gondolat jelenleg, tehát azért egy katonállamról van szó, és ez a...
És elég nagy hadseregük van, ahogy hallottuk a Zoltántól, a világ egyik legnagyobbja, igen.
Tehát, hogy elképesztő létszámú, több mint 400 000 ember ott fegyverben, ráadásul azok tényleg erre készültek egész életükben, hogy ilyeneket csináljanak, és csinálják is. Úgyhogy a fegyveres beavatkozás nem nagyon jön egy szóba. Kofi Annant egyébként meghívta Szúci egy bizottságba, ami aztán később más tagokkal fel is állt. Tehát elvileg van egy vizsgáló bizottság, amit jóvá hagyott a myanmari kormányzat. Nyilván azért onnantól kezdve, hogy újságírók különleges engedéllyel utazhatnak be, tehát sehogy a területekre, innentől kezdve azért nagyon nehéz azt gondolni, hogy ezt át akarják látni. Úgyhogy itt igazából, amit tudunk, az mind a Cox's Bazar nevű óriási menekülttáborból tudjuk, ami a határ túloldalán van, és az ott elmesélt történeteket lehet leginkább hallani.
Úgyhogy, ez nekem ilyen furcsa kettősség, hogy ugye a katonai diktatúrából lassan elindultak a demokratizálódás felé, mindjárt egy népirtással például, meg vallási türelmetlenséggel. Érdekes kifejlet lehet ebből.
Hogy is lehet ezt jól megfogni? Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy a többségi nemzet a saját demokráciáját intéz, aminek egy kénytelen kelletlen része egyébként, hogy rengeteg etnikai csoport van az ország alapvetően széleire húzódott hegyes területeken. Tehát itt van egy földrajzi megosztottság is, ez leképződik, de csak hogy egy másik ellenpéldát mondjak, egyébként létrehozta az alkotmány az etnikai miniszterek pozícióját, és több mint 28 ilyen miniszter van az országban, akik a tartományi szinten el nem ismert kisebbségeket alacsonyabb szinteken képviselhetik. Tehát, hogy létezik megoldási irány, de most pont a pakisztáni, bangladesi kérdéssel egybefüggő és a nemzetközi terrorizmusba is belecsöppent rohingyák tényleg szegények a legrosszabbkor voltak a legrosszabb helyen, és aztán innentől kezdve az is lehet, hogy ez a hadsereg kísérlete a Szúci kvázi gyengítésére, vagy helyzetben tartására. Tehát itt egy nagyon komoly belpolitikai csata megy, amiről végképp keveset tudunk, hogy hogyan próbálják ezt a nőt megtörni. Azért ne felejtsük el, hogy ugyanez a katonaság tartotta őt 15 évi házi őrizetben, ráadásul úgy és akkor, amikor a férje, egy brit férje volt, ugye rákos betegként már tudta, hogy meg fog halni, és egyszerűen azt akarták, hogy ne látogathassa őt meg a beteg férje Angliából, mert hogy azt akarták, hogy a nő hagyja el az országot, és majd jól nem engedik vissza. Tehát egy ilyen katonai diktatúrával szemben, és az ő túlélő katonáikkal szemben a mai napig megy a kötélhúzás. És ez az, amiben edződött ez a Nobel-díjas hölgy, aki most próbálja a saját országán belül rendezni ezeket a viszonyokat. Tehát szerintem annál ez árnyaltabb, ettől a tény persze tény maradt, hogy a ruhingyákra gyakorlatilag a 77-es első nagy katonai megtorlás óta folyamatosan rájár az út. Tehát ez egész biztos, hogy népírtás minden olyan információ alapján, amit az elszenvedők, illetve túlélőktől hallottunk.
Oké, szomorú történet, de hát ez van. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot kívánok, Boton.
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok.
Minden jót, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértő, rohadt állandó szakértője. Igen, meg teljesen
érdekes, megrázom. Érdekes és összetett, és ez is mutatja, hogy mennyire sokrétű, nem csak ami abban az országban történik, hanem ami ott azon a környéken is szinte az egész világban. Még ha lesújtó is hallani, hogy mik lehetnek, hogy mik történhetnek 2018-ban. Nos, gyorsan, valami nagyon fontos, vagy jöhet a hírek, mert...
Jöhet a hírek, haladjunk!
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.